Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Néhány héttel ezelőtt borzalmas gyilkosság borzolta fel az egész kontinens, vagy mondhatni az egész világ lelki és szellemi állapotait. Franciaországban fejeztek le egy tanárt, mert a szólás szabadságról tartott órán Mohamed karikatúrát mutatott tanítványainak. Ez a rövid és leegyszerűsített magyarázat. Tragédia és a bűncselekmény után szigorítások következtek be, és soha nem látott lendülettel dolgozik a terrorelhárítás. Az, hogy egy minden korábbi példát nélkülöző, azt hiszem, értelmiség ellenes hangulat alakult ki, és az akadémikus szférában is egy nagyon éles vita indult, az számomra nagyon meglepő. A vonalban van Erős Gábor, aki szociológus, főállásban, mellékállásban józsefvárosi alpolgármester, de most kutatóként kerestem meg, és olyan akadémikusként, aki járatos a francia akadémiai szférában, hogy segítsen megérteni, mi zajlik Franciaországban, és miért az akadémiai szférán csattan az ost.
Hát köszönöm a meghívást és a lehetőséget, meg hogy beszélgethetünk, és igen, ez a fordulat, ez utóbbi, tehát hogy már az egyetemi oktatókat és kutatókat is már a terrorizmus támogatásával vádolja a kormány és a hatalom, ez eléggé példátlan. Onnan kezdeném egy kicsit messzebbről, hogy Franciaországban, és hát ezért is olyan drámai ez a mostani terrortámadás, mert hogy van egyfajta ilyen szomorú hagyománya a terrortámadásoknak, és a franciákat ez tényleg újra és újra teljes joggal teljesen kiborítja. Én az elmúlt már lassan 30 évemet így ingázva töltöm tulajdonképp a két ország között, többet vagyok Magyarországon, de azért sokat és rendszeresen vagyok Franciaországban is, és egyébként erről még talán nem is nagyon beszéltem semmikor, még egyetemi kollégista koromban, amikor történetesen teljesen véletlenül a Nemzetközi Egyetemi Városnak az amerikai kollégiumában laktam, már akkor megtapasztaltam tulajdonképp a saját bőrömön is, hogy visszatérő eleme a párizsi életnek az, hogy merényletek történnek, akkor éppen az algériai polgárháború egyik mellék hadszínterelként Párizsban, és pont ott a mi kollégiumunk kapujában is történt egy robbanás, ami megrázta az egész épületet, beszakította a főbejáratot. Én egész közel voltam a számítógépteremben, akkor még nem voltam mindenkinek laptopja, néhány számítógép volt az egész kollégiumban. Itt most a 90-es évek közepéről beszélünk. Kicsit messziről indultam, elnézést, csak azért mondom, mert hogy tényleg van egy ilyen tapasztalat, ami részben, ha megértőek akarunk lenni, akkor magyarázhatja azt az elemi erejű felháborodást, de hát önmagában is épp elég, hogyha valakit bestiálisan meggyilkolnak, az ki tud váltani elemi érzelmeket az emberekből. Ugyanakkor a politikusoknak viszont az a dolguk, hogy az érzelmeiket kordában tartsák, és politikai cselekvéssé lehet formálni az ilyen helyzetekben, hogy mondjam, felmerülő kérdéseket, és akár indulatokat is, de azt viszont, hogy maga a politika legyen gyűlöletkeltő, és a politikai diskurzus váljon megbélyegzővé, stigmatizálóvá, az nem megengedhető. És igen, most ez történt, hogy a legutóbbi szörnyű merénylet után elkezdte az oktatási miniszter, a miniszterelnök, de maga Macron elnök is egyszerre elítélni a terroristákat, ami teljesen természetes és helyén való, és ugyanakkor összemosni nagyon, hát sunyi módon a muzulmán vagy iszlám vallást és az iszlamizmust egyrészt, másrészt pedig, és ez a teljesen új elem, ahogy te is említetted a felvezetőben, megbélyegezni az egyetemi embereket, kutatókat, mint hogyha mint hogyha az egyetemek volnának a meleg ágyai ennek az iszlamista terrornak, és hát igen, ez elég megdöbbentő annak a Franciaországnak a közegében, ahol azért tehát mégiscsak a szabadság, egyenlőség, testvériség hazájában igen, volt egy ilyen, hogy a szekularizmus és az állam és egyház szétválasztása volt a politika napirendjén több mint egy évszázadig, amíg 1905-ben tényleg szét nem választották egy törvénnyel a francia forradalom meg a felvilágosodás követelményeinek megfelelően, de hogy most a felvilágosodás eszméit egy kisebbség ellen fordítsák, és hogy úgy csináljanak, mintha a muzulmán vallás fenyegetné a francia államot, vagy a francia iskolát, mert ugye a francia iskolai ügyekben szokott ez fellángolni rendszeresen, ez a csador, vagy iszlám fejkendő téma, ez is visszatérő elem, szóval, hogy visszájára fordítsák, és hát, hogy akkor úgy, ezzel a metaforával élve sötétségbe borítsák Franciaországot, és uszító kampányt indítsanak egy vallás ellen. Tehát hangsúlyozom, nem az iszlamisták ellen, az helyes, hogy fellépnek a lehető legkeményebben az iszlamista terrorista sejtek ellen, hanem egy vallás ellen és egy kisebbség ellen, az viszont egészen megdöbbentő.
De mi az oka ennek a fordulatnak? Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter iszlamista baloldalról beszél, hogy tehát az egy dolog, hogy az iszlamista radikalizmus ellen harcol a francia állam, amögött is látom az utat, hogy jutnak el a muszlim közösség hát megbélyegzéséig, vagy gyanakvásig politikai szinten, nem azt állítom, hogy igazolható, vagy elfogadható, de hogy itt mindig volt egy ilyen fajta politikai játszma ezen a téren. De hogy kerülnek ide bele az akadémikusok?
Hát, ha azt vesszük végül is, egy ilyen rendpárti jobboldal, amivé lett a Macron rezsim, az mindig is gyanakvással tekintett arra a elsősorban társadalomtudósokból álló klasszikus francia értelmiségi, intellektuel, ugye, attitűdöt képviselő emberekre, filozófusokra, szociológusokra, sefélékre, akik hát ugye mivel mondjuk a saját szűkebb kis világom, a szociológia világa, hát eleve úgy definiáljuk magunkat, hogy ez egy kritikai tudomány, tehát mindig a fennálló rendszer kritikája a dolgunk, leírása, elemzése és kritikája, és ezek nem egymástól elválasztható dolgok. Közben optimális esetben a leírással kezdjük, és tehát, hogy ez a gyanakvás azért ez mindig is megvolt, ha úgy tetszik, ha most történetileg akarjuk rekonstruálni az egész folyamatot, akkor mondjuk az algériai háború idején is a 68-asok, akik maguk is, hát akár Daniel Cohn-Bendit is, személy szerint is, ugye szociológus hallgatóból lett diákvezér, tehát, hogy a 68-asok ugye ez már 6 évvel Algéria függetlenségé válása után volt 68, de azért bőven az algériai háborúnak egyik folyamányaként, ha úgy tetszik, tehát hogy van egy ilyen ellenérzés a társadalomtudósok és a hatalom között. Mindig is érezhette úgy a hatalom, különösen a jobboldali autoriter rendpárti hatalom, hogy ezek olyan felforgatók, akikkel csak gond van. Ennek ellenére ez a típusú megbélyegzés azért ez tudomásom szerint, már amennyire én ismerem ezeknek a vitáknak a történetét, ez tényleg új. Tehát a 30-as években használták azt a hasonló ilyen összetett jelzőt, hogy zsidó-bolsevik, tehát judeo-bolsevik, zsidó-bolsevik, és hogy ez kicsit arra emlékeztet ez a iszlamista baloldali szó összetétel, úgyhogy másrészt meg, hát ha úgy tetszik, akkor lehet annak is a következménye. Én például ugye most tanítottam kint Párizsban, illetve egy párizsi külvárosban, Créteilben az egyetemen, hogy bár az állam nem sokat tesz ezért, de azért mégiscsak tény, hogy az egyetemeken, ha nem is az egyetemi professzorok között már sok a bevándorló hátterű diák, tehát lehet, hogy lehet egy ilyen társadalmi, egy nagyon, nagyon nagyszerű és örvendetes és üdvözlendő társadalmi adott nagyon rossz zsigeri előítéletes reakció is, tehát hogy tényleg a diákjaim között arab, fekete, második, sőt, inkább már harmadik, meg negyedik generációs bevándorlók is ott vannak, tehát az egyetemeken is ott vannak ezek a diákok, és ezért az egyetemekre is, ami legalábbis a hallgatókat illeti, kiterjeszti ez az előítéletes diskurzus az egyébként csak a korábban csak elnyomott, idézőjelben proliként elképzelt feketékkel és észak-afrikai bevándorlókkal kapcsolatos előítéleteit, és ennél kicsit konkrétabban van egy diákszervezet is, amiben nyilván fehérek, feketék és minden más árnyalat ugyanúgy aktív, amely kimondottan, és amely az izraeli-palesztin konfliktus témájában is aktív, és amely ezért is érdemelhette ki azt, hogy kipécézték és megbélyegezték épp a hatalom emberei, ez az UNEF nevű diákszervezet, végül is mindegy, hogy kvázi terrorista, de hogy ez nem alapul semmi másról, mint azon, hogy esetleg vannak ilyen bevándorló hátterű diákjai is, akik adott esetben mondjuk az izraeli-palesztin vitában nem a Netanyahu-val értenek egyet, ami elég, hogy mondjam, érthető.
Hogy az arányokat lássuk, Franciaországnak 6 millió muszlim lakosa van. És ez a konfliktus, amit sorozat, amit te is láttál, azt hiszem, hogy ez nagyon jól korszakolható. Az általad 90-es években átélt terror támadás az még az algíriai háború és a francia gyarmattartó múlt következménye. És már akkor érezni lehetett, hogy itt lesz egy társadalmi robbanás, vagy zuhanás, ahogy tetszik. Akkor volt kultfilm Mathieu Kassovitznek a Len, a Gyűlölet című filmje. Aztán eltelt azóta több mint két és fél évtized, közben kitört a szíriai polgárháború, az iszlamizmus, az iszlám fundamentalizmus is teljesen más harcmodort vett fel, másképpen mutatkozik meg, és ezek összeadódtak Franciaországban. Ha én jól látom, akkor ez alatt a két és fél évtized alatt volt egy kísérlet arra, hogy jól fogalmazom, ha azt mondom, hogy integrálják valamilyen módon a muszlim vallású, nem is kell őket integrálni, de hogy legyen egy ilyen jól irányított, jól szervezett viszony a szekuláris állam és az iszlám a muszlim közösség között, legyen egy hálózat, ami megakadályozza a radikalizálódást, maguk a muszlim vallási vezetők és egyházi közösségek vettek részt ebben, és ez egy ilyen szervezett együttműködés volt a francia állammal, és ez mintha pont egy időben a szíriai polgárháború kiterjedésével kudarcot vallott volna, és mintha innen kezdődött volna ez a más típusú viszonya a francia államnak. Mintha feladta volna ezt az integratív politikát.
Hát szerintem mindkét tendencia egyszerre volt jelen mindig is, és lehet, hogy egyik vagy másik bizonyos esetekben. Ugye 5 évvel ezelőtt is volt egy szörnyű terror, nem egy terrormerénylet, hanem egy merénylet hullám, a Bataclan nevű ilyen koncert helyszín, ahol nem is tudom, hiszem, közel 100 halálos áldozata volt a terrortámadásnak, és akkor, és minden újabb és újabb terrortámadás után fel erősödik a rendpárti elnyomó diskurzus, mondom, részben érthetően, részben meg hát a politika dolga épp az lenne, hogy nem indulatból, hanem igen, amit mondtál, hogy az integráció hosszú távú célját szem előtt tartva tegyen lépéseket. Amit én ismerek, például az oktatás ügyben évtizedek óta van a zone d'éducation prioritaire, tehát a elsőbséget élvező oktatási körzetek, ami most már rizó, tehát hálózat. A lényeg az, hogy ezeket a külvárosi iskolákat, ahol sok a bevándorló hátterű gyerek, ezeket azért próbálják támogatni különböző módokon, pedagógiai eszközökkel, konkrétan pénzzel is, az infrastruktúra fejlesztésével, és vannak részeredmények, évtizedek óta vitatkoznak a francia oktatás szociológusok és oktatás politikusok is, hogy most akkor félig üres vagy félig teli a pohár, de vannak azért részeredmények, és mondom, valami fajta társadalmi mobilitást is sikerült hát fenntartani, egy picit talán erősíteni, de épp csak annyira, hogy ne valljon teljesen szégyent az egész francia állam. Az integrációs politikát szerintem szerencsére egyébként a gyakorlatban nem adják föl. Ami változott, az a diskurzus, de hát egy idő után azt láttuk Magyarországon is, hogy annyira bele tudják élni magukat, hogy aztán úgy maradnak, tehát hogy ez elég veszélyes, de leginkább tényleg az a veszélyes, és ezt akartam hangsúlyozni, hogy van egy olyan eredendő, hát igen, képmutatás az egész rendszerben, hogy pont az, hogy egyáltalán kik lehetnek a céljai, hogy mondjam, közpolitikai értelemben a célcsoportja az ilyen integrációnak, azzal kapcsolatosan épp a francia hagyomány már tiltja azt, hogy úgy határozzuk meg, vagy úgy határozzák meg ezt a célcsoportot, hogy annak értelme is legyen, hiszen bárki, aki már francia állampolgár, az ugye francia definíció szerint, és olyan, hogy etnikai identitás, ez lehet, hogy az erdélyi hallgatóknak különösen meghökkentő lesz, tehát hogy olyan egyszerűen nincsen, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon súlyos tabu tulajdonképp a mai napig, miközben egyébként előítéletek sora és tömeges útja a bevándorló hátterűeket, de hogy ahhoz, hogy mondjuk integrálni lehessen, ami egy közpolitikát feltételez, legyen a szociálpolitika, oktatáspolitika, gazdaságpolitika, bármi, tehát hogy nem orzsolódjanak le, most a konkrét oktatási példánál, ami ez talán még a legjobban értek, nem orzsolódjanak le a fekete-afrikai vagy észak-afrikai származású bevándorló gyerekek az iskolában, anélkül, hogy végzettséget, érettségit, sőt, lehetőleg diplomát ne szerezzenek. Egy ilyen politikát igazából nehéz úgy megvalósítani, hogy közben meg ugyanezek a feketék, arabok, stb. Nem léteznek, mint feketék, arabok, hiszen ők mind franciák immár. És ez egy ilyen strukturális, hogy mondjam, nehézsége mindenfajta francia állami politikának, még a legjobb szándékúnak is, amely segíteni akarna rajta. És erre rakódik rá az a másik fajta képmutatás, ahogy illetve hát igen, én hiába rasszizmusnak tudom csak nevezni, tehát hogy több mint 2 millió diák jár a még oly szekuláris, tehát elvileg állam és egyház szétválasztásán alapuló francia oktatási rendszerben több mint 2 millió diák jár katolikus iskolába, amit tapintatosan magániskolának hívnak, ami már önmagában egy hazugság, mert állami pénzből működtetik ezeket az iskolákat, tehát úgy magán, hogy állami, és úgy magán, hogy katolikus. Tehát ezekbe, és ehhez mindenki hozzá van szokva, de amint létrejön mondjuk egy hasonló típusú, ugyanúgy az állammal kötött szerződés alapján állami finanszírozásból működő ilyen magániskola, muszlim, muzulmán, muszlim tanulókkal, akkor az gyanakvás gyanakvás övezi. Tehát, hogy van egy ilyen kettős mérce, amit nehéz máshogy értelmezni, mint hogy az előítéletek táplálják, és ez a két probléma együtt, tehát ez a intézményesített előítéletek és rasszizmus, valamint az, hogy az állam a saját maga számára is megtiltja azt, hogy a hátrányos helyzetű diákokat, bevándorló hátterű diákokat, vagy általában bevándorló leszármazottait segítse, mert hogy etnikai hovatartozás alapján nem különböztethetünk meg embereket, még jó értelemben se, ez a kettő együtt egy ilyen zsákutcába terelte Franciaországot, legalábbis én így látom, és ebbe a zsákutcába ott szomorkodnak, vagy dühöngenek, és marad az, hogy elítélik mondjuk a brit típusú, vagy amerikai típusú úgynevezett kommunitarizmus, tehát ez a közösségi jellegű ilyen etnikai identitást, ugye, ahol nem, ahol mondjuk a Londonban a klasszikus példa, hogy van olyan rendőr, aki egyben szik és szik származású, tehát ez az indiai szik származású, és turbán van rajta, és miért ne lehetne? Ugye Franciaországban ez elképzelhetetlen, hiszen sziknek lenni az egy vallás, meg egy etnikai identitás, és sem vallási, sem etnikai értelemben nem különbözhet egyik rendőr a másiktól. Tehát marad ez a szeparatizmust, egyébként a Macron vezette be ezt a fogalmat, és szeparatizmusként megbélyegzett ilyen közösség elvűség, mint valami fajta szörnyűség, ami vakká teszi őket, és mivel vakká válnak, ezért a problémák csak még inkább halmozódnak.
Ez abból az alapelvből ered, ez a vakság, ahogy fogalmaz Erős Gábor, mai vendégünk, szociológus, hogy hát a francia állam az világnézetileg semleges, szekuláris. Nekem azt tűnt fel, hogy ezt a szót, hogy szekuláris, tehát hogy elválasztjuk az egyházi és világi dimenziókat, ezt úgy kerülik. Ezt valamiért nem mondják ki. Egyébként nem csak a csador viselésére vonatkoznak ezek a tiltások, vagy a szik turbán viselésére, hanem minden vallási jelkép. Ideértve a katolikus kereszt megjelenítésére is a szekuláris állami intézményekben. És akkor ehhez képest mozdulnánk el. Amúgy ennek az akadémiai vitának a keretén belül megjelent a Le Monde-ban Jean-François Bayard-nak, aki szintén szociológus, egy nagyon szigorú szövege, és arra világít rá, hogy a francia állam elfogult a zsidó-keresztény közösségekkel és vallásokkal szemben, miközben a muszlim közösségekkel és az iszlámmal szemben fóbiás, iszlamofób. Tehát, hogy tényleg van egy ilyen, te hogy érzed ezt az arányvesztést? Vagy a szekuláris francia államnak egy fölülírását a keresztény zsidó világvallások felé?
Hát igen, ez ahhoz a álszentséghez tartozik még, amiről az előbb próbáltam beszélni, tehát hogy van egy kulturális hagyomány, ami valóban ez a keresztény-zsidó hagyomány, bár inkább keresztény, mint zsidó, szóval, hogy már ez is egy kicsit ilyen PC megfogalmazás, hogy keresztény-zsidó hagyomány, tehát hogy abban a Franciaországban, amely azért nem olyan rég, 70 pár évvel ezelőtt segédkezet nyújtott a hitleri Németországnak a zsidók deportálásában, de most akkor ezt zárjuk be, ezt a zárójelet. Szóval igen, van egyfajta ilyen, hát megint csak kettős mérce, a a szekularizmus korábban biztosította, hogy a katolikus egyház állami szerepvállalása visszaszoruljon. Ugyanakkor kulturális értelemben ez ugyanaz a Franciaország. Klasszikus példa egyébként erre az, hogy hosszú-hosszú idő után, amikor először nyert baloldali politikus François Mitterrand 1981-ben elnök választást, akkor az ő plakátján is, holott hát a francia baloldal tényleg ennek a forradalom óta, felvilágosodás forradalom óta ismert szekuláris hagyománynak a továbbvivője, vagy zászlóvivője, és mégis az ő plakátján, François Mitterrandnak a plakátján egy klasszikus, sztereotipizált francia falu volt látható közepén egy templommal, templomtoronnyal, tehát az ikonográfia szintjén is van egy olyan konszenzus, amelynek része a templom, és nem része a mecset. Ezzel egyébként önmagában nincs semmi baj, ugye megint csak azt mondom, hogy amikor a politikai diskurzus ebből gyűlöletbeszédet csinál, és megbélyegez, és kirekeszt, és diszkriminál, akkor kezdődnek a problémák.
A hallgatóinkat valószínűleg ezek a távlatok kevésbé érdeklik, mint az a kérdés, habár fontosak a kontextus megértéséhez, de az a kérdés, hogy mi nyújt nagyobb biztonságot, vagy melyik társadalompolitika fog előtérbe kerülni? A rendpárti, ahogy fogalmazol, vagy ez az integratív? Hogy hogyan lehet elérni azt, hogy ne történjenek ilyen szörnyűségek? Azoknak a hallgatóknak, akik most csak nyilvánvaló és érthető szorongásukban erre gondolnak, mit tudnál mondani?
Hát remélem, hogy azért az erdélyiek nem szoronganak túlságosan azért, hogy Franciaország a következő években hogyan fog...
Nem, azért nem, tudom, valószínűleg nem is így figyelik, hogy mi lesz Franciaországban, igen, hanem a mai politikai diskurzus, az iszlamista terrorizmus veszélyét rendkívül hangsúlyozza. És ez nyilvánvaló, ha nem lát a mélyére az ember, vagy ha mélyére lát is, azért ez mindenképpen félelmet kelt. Az egy jó kérdés, hogy mitől kell félnünk valójában. De a terrorizmussal azzal együtt élünk. Akár iszlamista, akár másfajta. És a kérdés az, hogy ezzel mit kezdjünk?
Hát ugye terrorizmus valóban van, csak hát pont elkerülném, hogy itten a vallások harcának, a háborújának az érzetét keltsem, hiszen épp arról van szó, hogy ezt politikailag megkonstruálják, de nem igaz, és hogyha nagyon sokat beszélünk róla, akkor a végén még önbeteljesítő jóslatként igazá válik, tehát inkább jobb elkerülni, de hát ha már itt tartunk, ugye gyakran ezekben a vitákban felmerül az a norvég merénylő, aki vagy a Christchurch-i új-zélandi terrormerénylet, ami hát ha úgy vesszük, akkor egy keresztény terrormerénylet volt a muzulmánok ellen. Na de hogy tehát, hogy ebből a civilizációk vagy vallások háborúja keretből mindenképpen ki kellene lépni, és akkor én bár ebben kicsit bizonytalanabb vagyok, mert Erdélyt valószínűleg nem ismerem annyira, de hogy itt például az erdélyieknek az a tapasztalata, vagy különösen a Marosvásárhely és a magyar határ között élőknek, abban a multikulturális közegben élőknek a tapasztalata, amit ezek a francia politikusok elfelejtenek, hogy ezeket az eszencializmus által, tehát hogy a ilyen homogénnak feltételezett etnikai vagy vallási közösségeknek a fantáziaképét le kellene cserélni arra, hogy itten kultúrák, nem csak itt, és nem csak Erdélyben, vagy a Párciumban, hanem Franciaországban is, és a világon mindenütt a kultúrák és az emberek általában egymás mellett élnek. Ahogy én Magyarországon most megint ugrok egyet, de ez is szintén erdélyi tapasztalat is lehet, amikor arról van szó, hogy a romák integrációja, akkor mindig arról szoktam beszélni, hogy hát különösen Budapesten egyébként rendkívül sok vegyes házasság is van, tehát hogy az a sokféle kulturális tapasztalat és a kulturális együtt egymás mellett élés azokra alapozva kellene a franciáknak is, és másoknak is valószínűleg azt az újfajta politikai diskurzust kialakítaniuk, ami aztán képessé és érzékenyé teszi őket arra, hogy mondjuk adott esetben nem feltételezik, hogy a muszlimok ilyenek vagy olyanok, mert nap mint nap együtt élnek muszlimokkal, muzulmánokkal, akik ilyenek is, meg olyanok is, meg amolyanok is, hiszen ők maguk is, akár a székelyek is lehetnek ilyenek is, meg olyanok is, meg amolyanok is, és így tovább, és akkor így már immunissá válnak az emberek arra, hogy a terrorizmust is összekössék egy vallással, hiszen ez se a tényeknek nem felel meg, se megoldást nem jelent ezekre a problémákra. Tehát óvaintenék mindenkit, akár Franciaországban, akár a világ bármely szegletében, hogy a terrorizmust másképp ítélje meg, mint egy politikai, igen, politikai problémát, és politikai válaszokat kell rá találni, semmiképpen nem vallási vagy kulturális válaszokat. Nem tudom, hogy ez egyébként válasz a kérdésre, de...
Nem hiszem, hogy ezt le tudjuk zárni. Azt el tudom képzelni, és nem is kell nekünk ezt itt lezárni. De az a lehetőség, hogy itt integrációval és kulturális munkával lehet enyhíteni a feszültségeket, és meg lehet erőzni nem kívánt konfliktusokat és rettegett tragédiákat, az azt hiszem, hogy ez egy olyan konszenzusos álláspont, amit nagyon sokan el tudnak fogadni, vagy amiben nagyon sokan bíznának. Ezt bízunk rá a hallgatóra, hogy ki mit gondol. Van itt még egy kérdés, amit nagyon szeretném, hogyha tisztáznánk. Ez az értelmiség ellenes hullám, ami most Franciaországban megjelent, és ami azzal vádolja a francia akadémiai szféra résztvevőit, hogy kiszolgálói az iszlamista radikalizmusnak, vagy támogatói, vagy gerjesztői. Ez egy olyan korszakban jelent meg, amikor az értelmiség ellenesség teljesen más kontextusokban és más hangsúlyokkal máshol is jelen van, a magyar közéletben is. Nem olyan rég volt a Magyar Tudományos Akadémia kálváriája, még mindig éljük a Színház és Filmművészeti Egyetem körüli sztrájk és tiltakozás sorozatot, hogy ez ennek a jelenségnek mi a perspektívája, és hogy erősíti vagy nem erősíti itt az unión belül ezeket a tendenciákat. Mit gondolsz erről?
Hát az értelmiség ellenesség és a sovinizmus az kéz a kézben jár, az biztos, de hogy ez is egy hosszú múltra visszatekintő, nem tudom, tehát, hogy voltak ilyen és legendás pillanatai ezeknek a vitáknak, ahol értelmiségiek, mint egy Émile Zola a Dreyfus ügyben, vagy hát akár a Tisza Eszlári per és Ötvös, tehát, hogy újra és újra tapasztalhatjuk azt, már 150-200 éve, és ez a modernizációnak, csak hogy még tágabb perspektívába helyezzük, a modernizációnak egy velejárója, hogy van egy értelmiségi attitűd, amely hát definíció szerint így kozmopolitább és érzékenyebb a más társadalmak, más kultúrák tapasztalataira, amely ugyanakkor a sovinisták, nacionalisták szemében gyanakvást kelt, és ez a fajta értelmiség ellenesség, ez ennek a lecsapódása is, miközben egyébként az értelmiség ellenesek maguk és általában értelmiségiek, csak éppen olyan jobboldali értelmiségiek, akik vagy meggyőződésből, vagy opportunizmusból, de nem a nyílt, hanem a zárt társadalom hívei, és ilyen értelemben populisták persze felhasználnak, és jól láttuk, hogy még Trump is, akinek öltönye is aranyból volt szőve, ugye úgy állíthatta be magát, mint a nép egyszerű gyermekét szemben a washingtoni elittel, holott Washingtonban, illetve hát New Yorkban élte le az élete nagy részét, és multimilliárdos adócsaló. Szóval, hogy aztán megint csak jönnek ezek a csúnya politikai diskurzusok, amelyek kihasználják az így épp ő általuk felépített sztereotípiákat. Nem akarok most ilyen közhelyekbe menekülni, hogy azért vannak nehezebb pillanatok, most egy ilyen nehezebb pillanatot élünk, és aztán bár az amerikai elnökválasztás őszintén szólva engem bizakodással tölt el, még bármennyire is majdnem döntetlen lett, de azért mégsem. Szóval, hogy ezekben az időszakok, és különösen amikor most a járványhelyzetben, amikor az emberek amúgy is szoronganak, és jó okkal, és az életüket féltik, szó szerint jó okkal, ilyenkor még könnyebb meglovagolni ezeket a félelmeket, és pánikot, ugye morális pánikot kelteni, és hát az ilyen indulatoknak persze mindig céltáblája az a fajta, mondjuk így kozmopolita értelmiség, amely a bezárkozás helyett a kooperációt hirdeti.
Hát, hogyha lehet ezzel az eszközzel némi morális biztonság érzetet is és perspektívát kelteni, ha ez összejönne az értelmiségnek, akkor lenne igazán nyerő helyzetben, elnézve a franciaországi közéleti vitákat, és nem csak, hát innen szép nyerni, azt tudom mondani. Erős Gábor volt ma a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy kicsit engedtél betekinteni a francia közel és távolmúltba, és ebbe a egészen szélsőséges akadémiai vitába. Várunk még vissza hullámhosszainkra. Köszönöm!